Áldás békesség, jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezeti tagokat és minden kedves vendégünket. Igehirdetési sorozatunkhoz, amelynek címe Sok gyümölcsöt teremtek, lassan a végére érünk. Az igehirdetési sorozatunkban visszatekintünk az elmúlt három évtizednek azokra a meghatározó igéire, amelyek fákjaként vezették a gyülekezetet, és amelyek az identitásunk, vagy a fejlődésünk, építkezésünk szempontjából meghatározóak voltak. És a mai ige egy olyan korból van a gyülekezetnek a korából, ami a felnőtté válás, a nagykorúságnak az időszakát fémjelzi, és Viola már korábban felolvasta az igerészt. Én viszont előtte szeretnék felolvasni egy hozzá kapcsolódó imádságot, ami egy nagyon különleges imádság, egy közbenjárói imádság, amit egy édesapa mond el a gyermekei felett. Hallgassuk ezt szeretettel. Ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember a lélek által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Örökkön örökké. Amen. A nagy korúságról van szó, és ahogyan készültem, kicsit utána néztem annak a kérdésnek, hogy vajon mitől válik nagykorúvá az ember, mitől válik nagykorúvá egy közösség egyáltalán attól, hogy megvan a jogosítványa, vagy elmúlt már 18 éves, vagy lehetne még sorolni, hogy milyen fontos mérföldkövek vannak a nagykorúvá válásnak a folyamatában. És rátévedtem a pszichológiának a dimenziójába is, és abban is barangoltam, és ott azt írja Tapolyai Emőke, hogy a nagykorúvá válásnak sok komponense van, de az egyik meghatározója ahhoz, hogy egy közösség, illetve egy családban mindenki nagykorúvá váljon, hogy egy család felnőttként működjön, ahhoz arra van szükség, lényegében véve arra, hogy mindenkinek ki kell vennie belőle a maga részét. Így nagyon egyszerűen. Ha kiveszed belőle a magad részét, hogyha megtalál téged a feladat, vagy te megtalálod a feladatot, és abba beleállsz, akkor a felelősségvállaláson keresztül tulajdonképpen te is egyre inkább a család részévé válsz. És hát azzal kezdi az okfejtését, az érdekezését, hogy ma mennyivel könnyebb dolga van egy szülőnek, amikor meg akar adni valamit a gyermekének. Ma régen nagyon nehéz volt, de hogy ma már, nem tudom, hogy egy túrórudiról van szó, vagy egy telefonról, vagy egy cipőről, vagy egy élményről, egy külön óráról, akkor nagyon könnyen meg tudjuk adni, és élünk is ezekkel a lehetőségekkel. Nagyon érdekes viszont, hogy amikor a felelősségvállalásról van szó, akkor azzal úgy óvatoskodunk, azzal úgy nehezen adjuk oda a gyerekeinknek. Azt mondja, hogy egy olyan korban élünk, amikor szinte mindent megadhatunk a gyerekeinknek, de észre sem vesszük, hogy sokszor annyi mindent megadunk nekik, hogy már királyfik és királykisasszonyok világában élünk. Hercegek és hercegnők vesznek minket körül, kicsiktől egészen a nagyokig. Kastélylakók, akik kastélyban élnek otthon nélkül. És aztán azzal folytatja, hogy az otthon érzetét nem a megvásárolt szolgáltatások, nem az ajándékok, nem a kiszolgáltság fogja megadni, hanem az, hogy a közös otthonunkért, a családunkért mindenki felelősséget vállal. azok a feladatok, amiket megspórolunk a gyerekeinktől, egyenként elvágják az oda tartozásnak a szálait. Vagyis amikor a gyereknek ki kell vinni a szemetet, az egy feladatkör, amit utálhat is, mégis az ő felelősségi területe. Ugyanígy a mosogatás, hogy lehet, hogy valaki nem szeret mosogatni, de azzal, hogy elvégezte és rendbe tette a konyhát, ezáltal az övé lett. Ugyanúgy, hogyha valaki nem csak a saját szobáját takarítja ki, hanem a családnak a közös életterét, a nappalit, ezek mind-mind olyan feladatkörök, olyan felelősségi területek, amiket, hogyha elvégzünk, azzal erősítjük az oda tartozásnak a szálait. És hát valószínűleg nem állnak sorban a fiatalok, amikor feladatokról van szó, de hogy pont a felelősség révén válunk egyre erősebbé, kötődünk egyre erősebbé a családhoz. Milyen érdekes, nem? Hogy amikor Pál apostol a gyülekezetről beszél, mint családról, akkor ő is feladatkörökről, ő is szerepekről beszél, hogy amúgy vannak ilyenek, és hogy ezeket az Isten, mint egy jó édesapa, ezeket kiosztotta a családon belül. Beszél itt apostoli feladatokról, beszél prófétai feladatokról, beszél pásztori feladatokról, beszél tanítói feladatokról, beszél evangelizáló feladatokról. És akkor ezen a ponton a gyülekezetnek a 93%-a hátradől, hogy hát ez az én feladatköröm nem hangzott el, úgyhogy de jó, nekem ezzel nincsen semmi dolgom. De hogy a lista itt nem végérvényes. Nem ponttal, hanem inkább pont-pont-ponttal fejeződik be. Ezt még lehetne bővíteni. Mert hogy nagyon sokfajta feladat van egy családban, egy gyülekezetnek a családjában. Kezdve azzal, hogy nem tudom, hangulatvilágításra az esti Isten tisztelet után, vagy a sütik előkészítése, vagy a pulpitusnak az arrébb tétele, vagy a karbantartói csapatnak a, nem tudom, 1000 milliárd feladatára lehet gondolni, vagy az adminisztrációra, vagy a nyári tábor megszervezésére, vagy a diakóniára, vagy a beteglátogatásra, és még lehetne sorolni. Szóval rengeteg feladat van, amiben bele lehet állni. És meg is szeretném itt ragadni a lehetőséget, hogy az esti házigazda csapat is létszámhiánnyal küzd, hogyha úgy érzed, hogy Isten téged most arra szólít, hogy szeretnél az esti házigazdák csapatában megerősíteni a vendégszeretetet gyakorlóknak a táborát, akkor várunk titeket szeretettel, nálam lehet jelentkezni az Isten tisztelet után. Szóval feladatok, amiken keresztül Isten vagy a szülő erősíti az oda tartozásnak a szálait. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol hasonlóan atyai szeretettel, szülői szeretettel tekintett a gyülekezetére. Több helyen olvassuk, hogy Pál apostol úgy jelenik meg, mint egy szerető édesapa a gyülekezeteknek az életében. Neki nem voltak vérszerinti, de voltak lelki gyermekei. Név szerint is ismerjük őket. De a gyülekezetre is úgy tekintett, mint a sajátjára. Az egyik gyülekezetről úgy beszél, mint akiket fájdalmak árán újra meg újra megszült. Az övé, hatalmas atyai szeretettel szerette őket. És aztán a pszichológus nőtapolya Emőke így folytatja, hogy amikor a szülők a gyermekek kiszolgálóivá válnak, akkor már senki sem lakik otthon. Helyette mindenki csak ott lakik. A gyermekeinknek nem kastélyokra van szüksége, hanem otthonra. Közös teherhordozással, feladatkörökkel, elvárásokkal, következményekkel. Ezzel teremtjük meg a családot. Azt hiszem, hogy ez az a fajta hozzáállás, ami Pál apostolban is megvolt, amikor az általa alapított gyülekezetet próbálja nagykorúság felé terelni, amikor kíséri őt, és látja a saját lelki szemei előtt, hogy érett felnőtt gyülekezetté válik. Na de, mi van akkor, hogyha nem akarunk felnőttekké válni? Mi van akkor, hogyha nekünk lelkileg egyenként nagyon jó és kényelmes az a gyermeki pozíció, amiben benne vagyunk? Mi van akkor, hogyha mi is, mint a Péter Pánban, az elveszett fiúkkal együtt, sehol országban vagy soha országban nagyon jól érezzük magunkat, kapcsolódunk Istenhez, benne vagyunk, rubickolunk benne, és nem akarunk igazából nagyon-nagyon felelősséget vállalni, mert hogy ugye a gyermek az van, az szeret, az játszik, és a felnőttnek a világa az már egészen más tészta. Ott már azért komolyabb döntések is születnek, és hát nem mindig szívesen, hogy is mondjam, szaladunk bele a felelősségnek a körébe. Nem akarunk mindig felnőni. Nem tudom, hogy az efeszusi gyülekezet szenvedette a Pán Péter szindrómában lelkileg. De azt tudom, hogy egyszer eljött az életében az a pont, amikor neki is fel kellett nőnie. Hogy egyszer szembe kellett néznie a gyermeki hitnek a korlátaival, és túl kellett ezen nőni. És hogy amikor ez megtörtént, akkor az ő lelki édesapájuk, a lelki atyjuk, Pál apostol ott volt mellettük, és öntözte őket az imáival. Kísérte őket imádságban. És ebbe az imádságba tekinthettünk most bele mi is. És azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy akár gyermekek vagyunk a hitben, akár nagykorúak vagyunk a hitben, hogy belenézzünk ebbe az imádságba, és megnézzük azt, hogy Pál apostol hogyan imádkozza bele a gyülekezetet az Istennek az egyre mélyebb szeretetébe. Mert hogy voltak éppen, azt hiszem, hogy ez a kulcs. Nem csak az, hogy feladatot és felelősséget adunk, hanem az, hogy bevezetjük Isten szeretetébe a gyermekeket. Hogyan és kihez imádkozik Pál? Hát a mennyei atyához, és nagyon természetesen. Emlékszem, hogy amikor én még lelkileg gyermek voltam, nekem nagyon nehezen ment az imádkozás, egyáltalán nem volt természetes, hiába jártam templomba, egyszerűen nem tudtam az Istenhez imádkozni, nem tudtam hozzá kapcsolódni. És úgy képzeltem el Istent, mint egy nagyon szigorú bírót, vagy mint egy kozmikus rendőrt, aki figyeli azt, hogy hogyan cselekszünk, és hogy mit teszünk, és amikor elbukunk, akkor mindjárt ott van, hogy jól meg is büntessen minket. Olyan, mint egy Darth Vader. És amikor másokkal beszélgetek, akár hívő, akár nem, nagyon érdekes, hogy nekik is nagyon hasonló istenképük van. Kiderül, hogy ők is félelmetesnek és ijesztőnek látják Istent. És éppen ezért nem is akarnak kapcsolódni hozzá. Nagyon nehezen beszélgetnek vele, tartanak tőle, inkább megtartják a 3 lépés távolságot. Mert egy ilyen Istenhez csak rettegéssel lehet kapcsolódni. A jó hír az, hogy Pál apostol nem Darth Vaderhez imádkozik, hanem egy mennyei édesatyához. Ugyanúgy, ahogyan Jézus is, akihez bátran, szabadon, az ige szerint félelem nélkül, szabadon járulhatunk, örömmel, szabadságban. Jézus is atyának szólítja a mennyei atyát, és egy olyan szót használ, amit a távol, vagyis a közel-keleti gyerekek a mai napig is használnak, aminek a jelentése, hogyha le akarnánk fordítani magyarra, valahogy így hangzana, hogy apuci. Ez a legbensőségesebb szó, amit egy édesatyára használhatunk. Vagyis a keresztény ima lényegében nem más, mint beszélgetés egy szerető mennyei édesapával. Na hát ez az atyához imádkozik Pál apostol, hogy dicsőségének gazdagsága szerint ajándékozza meg a gyülekezetet. Az ajándékok kapcsán eszembe jut az a történet, amit Bojkinál olvastam a Kegyelem és Kalmár Szellem című könyvében, de hogy nálunk is kísértetiesen hasonló jelenség alakult ki. Amikor gyerekek voltunk, ahogy a náluk is, az történt, hogy amikor jöttek vendégek, akár közel, akár távolról, és tudtuk, hogy jönni fognak vendégek, és kopogtak, mert nem volt csengőnk, mindjárt ott termett mindenki, és alig vártuk, hogy kinyissák az ajtót, és amikor megérkeztek, és kinyitották az ajtót, oda verekedtük magunkat, és megkérdeztük tőlük a következőt, hogy csókolom, tetszett hozni valamit? A legtöbb vendég arcára azonnal ráfagyott a mosoly, és nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Volt, aki próbált improvizálni, és elkezdett turkálni a zsebében, hogy hát talál valami cukorkát, vagy akármicsodát, de hogy általában nem sikerült minket lenyűgözni, és ennek így látványosan, de ezt mutattuk is, hogy hát most csalódottak vagyunk, és aztán jól odébb álltunk. Egy idő után megtanultuk, hogy ez ilyesmit nem illik, mert hogy ezzel azt fejezzük ki, hogy hát a kevésbé örülünk a vendégnek, az, amit hoz az ajándéka, a csoki, a milka csoki, vagy bármás, a sokkal fontosabb. Na hát így fejlődik a gyerek a lélekben, így tanulja meg szépen lassan szétválasztani az ajándékozót és az ajándékot, ahogyan telik múlik az idő, lépésről lépésre. És akkor szépen lassan megtanultuk már önmagukért értékelni a vendéget, és már a személyének örültünk, és kevésbé az ajándéknak, de azért nagyon vártuk, hogy azért kinder tojást mégiscsak ugye hozott-e vagy sem. Na hát nagyon érdekes, hogy Jézussal és Istennel is hasonló a helyzet. Jézus is mondja, ő is vendégként érkezik az életünkbe, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Ő is olyan, mint egy vendég, aki becsönget hozzánk. És hogyha kinyitjuk az ajtót, akkor mi odarohanunk, ott állunk, alig várjuk, hogy kinyissák, és akkor mit kérdezünk? Vagy mit mondunk? Csókolom. Tetszett hozni valamit? És hogyha hozott gyógyulást, ha hozott autót, ha hozott a problémáinkból megszabadulást, akkor örülünk. Hogyha pedig nem, akkor csalódunk. Akkor lehet, hogy faképnél hagyjuk. Akkor lehet, hogy lázadunk. Vagy lehet, hogy nem is szólunk hozzá. Ahogyan a személyiség fejlődésben, úgy a hitnek a fejlődésében is, a kezdeti szakaszban, amikor lelkileg kiskorúak vagyunk, ez teljesen természetes. Amikor még nem igazán tudunk különbséget tenni az ajándék és az ajándékozó között. Ám ahogyan érik, növekszik az Istennel való kapcsolatunk, egyre jobban megismerjük Jézust, egyre inkább azt vesszük természetesnek, hogy ő azért jön hozzánk, mert közösségben akar lenni veled. Függetlenül attól, hogy teljesítettél aznap vagy sem. Függetlenül attól, hogy mit hoz neked ajándékba vagy sem. Bemegyek hozzá, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Pál apostol ezt így imádkozza. Hogy Krisztus lakjék a szívedben. Azaz együtt vagyunk. Időt töltünk egymással. Önmagában azért, mert jó vele lenni. Mert jó egyszerűen közösen megnézni együtt a napfelkeltét. Mert jó abban az 5 vagy 10 percben közösen csendben ülni egymás mellett az Isten meg én, valahol a világ tetején. Mert jó csak úgy elmondani, vagy meghallgatni az Isten szívében, hogy mi az, ami ott lakik. Nem azért, mert valamit hozott nekem, hanem azért, mert rávárok, mert ő kell nekem. Ezt az ajtóban ácsingózást, ezt a Szentírás kiskorúságnak nevezi. Csúnyábban fogalmazva érdekalapú kapcsolatnak, vagy üzleti alapú vallásosságnak. Látszólag beengedjük Jézust az életünkbe. Azért, mert vele szeret, de nem azért, mert vele szeretnénk lenni, hanem azért, mert kellenek az ajándékai, az áldásai, jobban, mint a személye. És ami ilyenkor történik, az valójában az, hogy tárgyiasítjuk az Istent. Elkezdünk vele bánni úgy, mint egy italautomatával. Beledobáljuk az imakéréseinket, beledobáljuk a jó cselekedeteinket, és aztán várjuk cserébe, hogy kiadja azt, amit szeretnénk. Egy autót, egy előléptetést, egy párkapcsolatot, egy gyógyulást, egy bármit. Az ima sokkal több ennél. Nem az a lényege, hogy szavakkal rákényszerítsük az Istent valamire. Ez nagyon távol áll attól az alázattól, amivel Pál apostol kezdi az imádságát. A térdén. Aki így közelít Istenhez, mint egy kívánság teljesítő automatához, annak Pál szerint gyenge a belső embere. És arra van szüksége, hogy megerősödjön. A belső ember, ez itt egy páli szóhasználat, az a lényege, hogy ez az embernek a belső eszenciája. Ott, ahol az akarat és az érzelem található, ahol a változás megtörténik. Akinek gyenge a belső embere, Pál szerint az egy nagyon beszűkült tudatállapot, az önmaga körül forog. Az nem azért szereti a másikat, nem önmagáért szereti a másikat, hanem azért, mert valamit ad neki. Távol van az Isten szeretetétől, vagy még nagyon felszínesen kapcsolódik hozzá. És aki ilyen felszínesen kapcsolódik az Istenhez, annak nem csak arra van szüksége, hogy Jézus bejöjjön az ő életébe, hanem az imádság szerint arra is szüksége van, hogy ő menjen bele az Istennek a szeretetébe. Az imádság második fele már nem csak arról szól, hogy Jézus én bennem, hanem én a Jézusban. Néha arra van szükségünk, hogy bele menjünk mi is az ő szeretetébe. Néha nekünk is gyökeres változásra van szükségünk. Mint egy átültetésre váró fának. A nagyszüleim kertjében volt egy fa, azt hiszem, hogy tuja volt, de nem vagyok nagy botanikus, úgyhogy lehet, hogy bármi más, de most a példa kedvéért teljesen működni fog. Az volt, hogy nagyon szerettük, ott volt a kertnek a közepén, de úgy elkezdett sárgulni, elkezdett barnulni, látszott, hogy nem nincsen jól, és a nagyapám öntözte, meg ápolgatta, meg permetezte, meg énekelt neki, de vagy semmi sem akart működni, és akkor végül is arra döntésre jutott, hogy akkor szépen óvatosan kiássa, megfogja és áthelyezi a kertnek egy másik pontjába. És csodák csodájára ez a fa erőre kapott, rá se lehetett ismerni, nagyon jól nézett ki, és amikor megkérdeztem, hogy hát, hogy mi volt a baj, a nagyapám azt mondta, hogy hát egyszerűen rossz volt a talaj. Környezetváltozásra volt szüksége, arra volt szüksége, hogy áthelyezzék egyik állapotból, egyik közegből a másikba. Mi is így vagyunk az Isten szeretetével. Mi is így vagyunk a mi életünkben. Néha nekünk is arra van szükségünk, hogy áthelyezzenek minket az egyik állapotból a másikba. Az elfelejtésből bele az Isten szeretetébe. Lehet, hogy tudjuk az igéket. Lehet, hogy fejből ismerjük az evangéliumot. Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a dalban, hogy túl sokat tudunk észből, de túl keveset szívből. Néha nekünk is szükségünk van arra, hogyha már elfelejtettük az Istent, vagy talán sosem éltünk benne, akkor átültessenek minket bele az Isten szeretetébe, ott, ahol valódi találkozás, ahol valódi kapcsolat van, mert a kereszténység nem csak bizonyos hitigasságoknak az elfogadásáról szól, hanem arról, hogy van egy élő, eleven kapcsolatunk a feltámadott Jézus Krisztussal, aki most is itt van, láthatatlanul közöttünk, és személyesen téged keres. És ezt olyan könnyű elfelejteni. Olyan könnyű elbarnulni, olyan könnyű elsárgulni. Egy ismerősöm mesélte, hogy 10 évvel ezelőtt írt egy levelet, 10 évvel későbbi önmagának, és elfelejtette ezt a levelet. És aztán megkapta ezt a levelet, és elolvasta. És ebben a levélben a feladat szerint beszélt az Isten kapcsolatára. Egy levelet írt az ő mennyei atyának. És akkor megkérdeztem tőle, na és milyen volt ez a találkozás régi önmagaddal, azt mondta, hogy hát el sem akartam én hinni. Milyen arcpirítóan beszéltem az Istenhez. Milyen gyönyörű hitem volt akkor. Mennyire szerettem én őt. Hova lett az a gyermeki szeretet, amivel így tudtam kapcsolódni hozzá? Azt hiszem, arra lenne szükségem, hogy újra átültessenek, visszahelyezzenek az Isten szeretetébe, ott, ahol eleven találkozás van az élő Krisztussal. Mert hogy ebben hatalmas szeretet van, amikor ebbe bele sétálunk. És az imádság így folytatódik, hogy ennek az imádságnak aránytalanul hatalmasnak kiterjedése van, magassága, mélysége, szélessége, hosszúsága. És amikor bele lépünk az Krisztusnak a szeretetébe, akkor elkezdjük látni, hogy ez végtelenül tágas, hogy elég széles ahhoz, hogy mindenkit befogadjon, hogy mindenkit körülvegyen. Elég hosszú ahhoz, hogy az örökké valóságig megtartson engem is. Elég mély ahhoz, hogy elérjen még a legmélyebb bűnös állapotomban. És elég magas ahhoz, hogy felemeljen a mennyei magasságokba, oda az élő Atyaisten színe elé. Ez a szeretet akkora, hogy akár előre indulunk benne, akár hátra, akár jobbra, akár balra, nem tudunk belőle kisétálni. Aki egyszer már belekerült a kegyelembe, nem tud onnan kisétálni. Ez az a fajta teljesség, amiben Pál apostol el akarja juttatni a lelki gyermekeit, a gyülekezetet. Mert ebben a megérkezett teljes állapotban tapasztaljuk meg azt, hogy már nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Hogy a szeretet, amiben én benne vagyok, vagy az én bennem, kiszorította a félelmet, kiszorította a vádló hangokat, kiszorította a sátánnak a hangját, kiszorított mindent, ami távol tart az élettől, hanem napról napra folyamatosan változom Krisztushoz hasonlóvá. Hát ez Pál apostolnak a víziója, ez Pál apostolnak a látomása, ez Pál apostolnak a szíve vágya, hogy ide jussanak el a lelki gyermekei. És ez az imádság, ez nem csak az efezusi gyülekezeté, hanem a miénk is. Gyülekezetként, meg egyen-egyenként is. Ez Istennek a szíve vágya, hogy belevezessen téged a Krisztusnak a szeretetébe, hogy megértsük és megtapasztaljuk, milyen az, amikor már nem csak az ajándékokért, hanem önmagáért szeretjük. Ez egy felszabadító és csodálatos érzés, egy csodálatos dolog. És nem is volna helyén való ehhez bármit is hozzátenni, kivéve azt, amit Pál is tesz az imádságának a végén. Az Istennek a magasztalása, az Istennek a méltatása, ahol dicséri őt. Úgyhogy gyertek, járuljunk most Isten színe elé mi is. És dicsérjük és magasztaljuk őt, ének szóval, imával, vagy ahogyan éppen arra lélek minket indít. Amen.
Gyertek, imádságban menjünk az Úr elé. Mennyei Atyánk, mi is könyörgünk, ahogyan Pál. Először a Te kegyelmedért esedezünk. Kérünk, hogy bocsáss meg, hogyha nem rád vágyunk, nem a veled való közösségre, hanem csak ajándékaidra. Kérünk, hogy ébressz hitet, és a veled való találkozás iránti vágyat a mi szívünkben. Azt is megvalljuk, hogy nem mindig sikerül abban a felnőttségben élni az életünket, ahogyan Te látni szeretnél minket. Bocsáss meg ezt, Urunk. Eléd visszük azt is, hogy van, amikor beállunk a feladatba, de nem megy. Erőtlenek vagyunk, vagy megfáradunk. Könyörgünk, hogy adj erőt ilyenkor tovább menni, és hordoz akkor is, amikor pihenünk. Azt is eléd visszük, amikor bátortalanok vagyunk, és nem merünk még beleállni abba az épülésbe, amit Te Krisztus testében készítesz. Indíts, hogy vállaljuk a nekünk készített szolgálatot. De sem ezt, sem semmi egyebet nem szeretnénk nélküled tenni. A Te jelenlétedre vágyunk. Mert Te már belehelyeztél a szeretetedbe. Átültettél minket, mint hervadú fát. A Te fiaddal való éltető közösségbe plántáltál. Kérünk, Urunk, hogy a lelked emlékeztessen minket erre, hogyha csüggednénk, hogyha nehéz ezt elhinni. Könyörgünk azokért, akik ezt szeretetet nem ismerik még, és azokért is, akik most távol érzik magukat a Te szeretetettől, akik küzdelmek vagy betegség, gyász, terhei alatt roskadoznak, hiszen oly nagy szükségük van arra, hogy megérezzék a Te jelenléted vigasztalását. Te látod, Urunk, hogy szeretnénk meggyökerezni ebben a nagy szeretetben. Szeretnénk élni ajándékaiddal és növekedni. Olyanná lenni, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, azt a gyümölcsöt, amit a te dicsőségedre teremhetünk. Így dicsőítünk gyümölcseinkkel, egész életünkkel. Dicsérünk minden jó téteményedért, ajándékaidért, és dicsérünk a terhek súlya alul is. Magasztalunk mindenkor, mert csak te vagy méltó erre. Mindenkor minden dicsőség a tiéd legyen, Urunk. Amen. Folytassuk könyörgésünket azzal az imádsággal, amit az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.